Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Énekeljünk tovább ezt a megkezdett szép zsoltárunkat a 4. és következő verseivel a 7. versig. A 4. vers így kezdődik, jó és igaz az Úristen, mind örökkön örökké. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 62. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott szava. Az éneklő mesternek, Jedutun szerint, Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, még mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából, szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembereknek fiai. Ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok a zsarolt javakban, és a rablott jószággal ne kevékedjetek. A vagyonban, ha növekszik, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, s kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tied, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is megállhatunk a te színed előtt imádságban. Köszönjük néked, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged, nem kényszerből, hanem örömmel és szabadon. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, hozzád fordulhatunk a hálaadásunkkal. Köszönjük néked, hogy az elmúlt napokban is hordoztál bennünket, otthonainkban, munkahelyeinken, és köszönjük néked, hogy itt a gyülekezetben is. Köszönjük te néked gondviselésedből nekünk adott minden ajándékodat. Köszönjük néked itt a templomban az új székeket. Köszönjük te néked, hogy kényelmesen és szépen elhelyezkedhetünk ebben a szép templomunkban. Hadd dicsérjen itt ez a sok szép bútor, és maga az egész épület, és benne mi magunk is, elsőrenden mi magunk is, téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Megvalljuk, Urunk, hogy nem érdemlünk tőled semmit, se az otthonainkban, se munkahelyeinken, se a gyülekezetünkbe. Te kegyelmes és irgalmas vagy, és bőkezű hozzánk, akik olyan sokszor vétkezünk ellened, olyan bizalmatlanok vagyunk veled szemben. Számos alkalommal kapjuk magunkat is, hát még te hányszor kapsz bennünket hitetlenségen. Látod, mennyi hálátlanság van a szívünkben, mennyi törvényszegő gondolat, indulat, érzés, hány hiába való üres szó hagyja el a szánkat, hány gonosz cselekedetet viszünk véghez életünk folyamán, és te mégis szeretsz bennünket, és irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük néked, hogy irgalmadat abban is megmutathat, hogy fiadat küldted, hogy legyen megváltónk és üdvözítőnk, hogy ne csak itt a földön élvezzük a te gondoskodásodat, hanem egyszer majd az új égen és az új földön, a te dicsőséges országodban is, ott is együtt örvendezhessünk és együtt áldhassuk a te nevedet, aki egyedül vagy méltó minden dicséretre, hálaadásra és magasztalásra. Most arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk és áldj meg bennünket, drága fiad, vére érdeméért, kegyelmesen, irgalmasan. Szólj hozzánk, szenteld meg együttlétünket és mindazokat a helyeket, ahol megszólal a te igéd, kérünk ugyanígy áld meg ezen a mai napon. Köszönjük, hogy így hívhatunk és így várhatunk téged. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső kérdéseket és feleleteket.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a székfoglaló istentiszteleten, és a Fiú Istenről kapcsolatos tanításban haladunk előre két kérdéssel és két válasszal. Így hangzik az első kérdés. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk. Nagyon éles gondolkodó, aki felteszi a kérdést, furmányos székelyemberhez hasonló. A válasz nagyon egyszerű és nagyon szép és teljesen biblikus. Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. A következő kérdés és rá a válasz. Miért nevezett őt mi urunknak? Hangzik így a imádságainkban. Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, és a 234. énekünk második versét énekeljük készülve az ige hirdetésére. 234. énekünk második versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyogj fel nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 62. Zsoltárunk második verséből. A 62. Zsoltár második versében ezt olvassuk, csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Kedves testvéreim, egy békétlen világban élünk, mindnyájan érezzük, tudjuk ezt. Hatalmas zaj vesz körül bennünket, lárma, mindenhonnan. Mi magunk is zajosak vagyunk, és hajlamosak vagyunk lármában élni, de ha nem ilyenek is volnánk, azért körülvesz bennünket mindenhol a világban valamiféle zaj. Sokszor lehet, hogy már észre se vesszük. Elmegyünk a boltba, mondjuk a Tesco-ba, és állunk sorba, és halljuk ezt a folyamatos pittyegést, ahogy a szkennerek olvassák le az áruk seregét, pénztárosokat GPS-en, mint a robotok nyomják az árucikkeket, közben szól valami zene egyfolytában, vagy ilyen bemondók zaklatják az embereket különböző dolgokkal, aztán valakinek csörög a mobiltelefonja ott körülöttünk, nem is egy valakinek, hanem sok valakinek. Fölveszi egy nő a telefon mellettünk. Igen, anyu, nem, már nem megyek vissza, már bennállok a sorban. Hogy Istvánka, mit csinált? Mondtam, hogy ne add neki oda. Akkor aztán végre sorra kerülünk, pittyegnek tovább a dolgok. A miénk elakad, nem pittyen, ismerjük már a mozdulatot, hátra szól, elcsöndesedik az egész áruház, bemondják, hogy XY jöjjön a nem tudom hanyas pénztárhoz. Szóval, na kimegyünk a boltból, és aztán elmegy mellettünk egy Volkswagen Golf, amiben bum, 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 jön a zene, a mély nyomók nyomják a basszust. Beülünk az autóba, pít, elindul az autó, nem kapcsoltuk be a biztonsági övet. Szóval valami zaj egyfolytában ér bennünket. És aztán van, aki még fokozza is ezt, vagy ki akarván zárni fokozza, mert bedug a fülébe mindenféle fülhallgatókat, csak azzal közlekedik, ingatja a fejét, látjuk, hogy ő nem a külvilág zaját hallja, hanem a belvilág zaját, a mobiliából, vagy MP, nem tudom, hanyasából szól hozzá. Ja, szóval ezek, bemegyünk a munkahelyre, sok munkahelyen ugye már egy teremben ül nem tudom hány ember, kislányunk dolgozik Pesten, ott van egy nagy terem, benne ül nem tudom hány szekció, külön csoportokba. Ha valaki csöndbe akar lenni, van középen valami üvegkalicka, ahova bemennek, ott beszélgetnek, ha csöndbe akarnak lenni, különben egyfolytában szólnak a telefonok, folynak a dolgok körülöttük, mindenki beszél valamit, nincs csönd, ez van reggeltől estig majdnem. Szóval nem beszélünk akkor arról a zajról, ami esetleg beszűrődik állandóan és folyamatosan az utcáról, a villamosoknak, a buszoknak a zaja, az autóknak a zaja. Szóval hatalmas zaj vesz körül bennünket. És azon kívül, hogy ilyen zaj van, ezen kívül hatalmas a tempó is. Ugye felgyorsult a világ. Már ez is egy ilyen közhelyes dolog. De 500 éve folyamatosan gyorsul az élet az úgynevezett keresztény nyugaton, és egyre rövidebb idő alatt mennek el, fogynak el az árucikkek, vagy illetve avulnak el az árucikkek, és jönnek be új árucikkek. A tudás is ugyanígy egyre gyorsabban avul el, és jönnek új ismeretek. Mintha egy tempó vírus tört volna be az élet minden területére, ami hajtja egyre gyorsabban. Egyféle állandó rohanás az életünk, miközben soha nem volt ennyi szabad ideje a felmérések szerint az embereknek, de mindenki úgy érzi, hogy nincs semmire se ideje, állandó időhiányba szenvedünk. Ezt az egész felgyorsulást csak fokozzák a mobilok, amik állandóan ott vannak, és állandóan zajongnak. Ott vannak az SMS-ek, amik jönnek, mennek, ott jönnek az e-mailek, aki ül a számítógép előtt, és látja, az mindig be van kapcsolva, folyamatosan jönnek az e-mailek, a faxok, a különböző gyorshívók, kutyürék, amik rá vannak aggatva az emberekre, és várják is az emberektől, hogy bizony folyamatosan elérhető legyél, és rögtön válaszoljál is arra, ami... Folyamatosan rohanás. És itt van az a jelenség, hogy egyszerre sok dologra kell az embernek figyelni, ez a multitaskingnak nevezik, vagy multitaskingnek mondják, amikor az embert egyszerre több dolog érinti, és több mindenre kell egyfolytában készen lenni, miközben telefonálunk, már valakivel elkezdtünk beszélni, 2 perc múlva jelzi a display, hogy valaki már hív, és akkor gondoljuk, jaj, ki lehet az? Nincs szám, nem tudjuk, hogy ki az. Lehet, hogy egy fontos hívás. Le kéne ezt tenni, de azt föl kéne tenni. A fejünk még itt van ezen a beszélgetésen, de a fele már ott van azon a beszélgetésen, amit le kéne bonyolítani még. Valaki ül a munkahelyen a számítógépek előtt, tehát képernyők előtt, nem egy képernyő előtt, hanem 2 vagy 3 képernyő előtt a munkahelyeken, egyik másikon, és folyamatosan jönnek az információk, pörgetik az embert, és egyszerre sok mindenre kell figyelni. Volt egy művészeti kiállítás valahol talán Bécsbe vagy Berlinbe, olvastam, hogy egy ilyen vállalkozó kedvű művész azt gondolta, hogy megpróbál a kezével, a két kezével külön, meg a két lábával is külön egy sajátos pózban 4 papírlapra betűket írni. Tehát persze, hogy nem sikerült, mindenféle krikszkrakszokat húzott ide-oda, mert nem tud az ember egyszerre 4 irányba figyelni. Nem csak az ügyetlenség miatt, nem. Külön-külön lehet, hogy le tudtunk volna írni ezzel a kezünkkel, és ezzel a lábunkkal is le tudunk írni, ha megfogjuk a ceruzát. De egy egyszerre nem erre vagyunk berendezve. Olvashatatlan krikszkrakszokat írunk. Ez a sok oldalúan elfoglaltság. Természetesen, testvérek, ezek a dolgok, ez a felgyorsult, sok információ, ami elér bennünket egy időben, amire mindenhova kellene figyelni, és ez a hatalmas zaj, amiben benne élünk, ez az embereket felpörgeti, és hát ki is meríti. Már régóta kezdtek beszélni arról a pszichológusok és az orvosok is, hogy milyen lelki károsodásokkal jár ez a mai embernél, mert nem erre vagyunk teremtve, és miféle testi károsodásokkal is jár ez a fajta begyorsult élet. Tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy a munka tulajdonképpen egészen nem hatásos, hatástalan, hiszen végeztek ilyen felmérést az USA-ban. 11 percig tud egy, Amerikában végezték a felmérést, egy munkás egy munkahelyen 11 percig tud, egy órából 11 percig tud egy feladatra koncentrálni. Mert rögtön jön egy másik információ, ami elrabolja őt attól a gondolatmenettől. Utána nagyon több percbe kerül, míg visszatér a koncentrációban ahhoz a dologhoz, amivel éppen foglalkozott. Azt mérték föl ezek az amerikai kutatók, hogy legalább 2 óra hossza megy el a munkahelyen fölösleges ide-oda kapcsolgatásokkal. Tehát az emberi agy ennyit elveszít a 8 órás munkaidőből. Szóval, de ez csak egy dolog. Az idegfeszültség, az a testi túlpörgetettség békétlenné teszi az embert. És békétlenné, feszülté, idegessé teszi az ember aztán a maga környezetét is. Itt vagyunk egy ilyen világban, és akkor sokszor testvérek bejövünk a templomba, hát aztán itt vajon csönd van-e? Szóval, mikor bejövünk ide, hozzuk magunkkal a zajunkat. Itt is dumálunk, beszélünk, nem bírunk elcsendesedni, így se. Mondjuk a magunkét, beszélünk, ki tudja miről, alig bírunk elcsendesedni. Még jó, hogy nekem kell beszélni, azt én nektek meg csak hallgatni kell, legalább csöndbe vagytok egy kicsit. Tehát ilyen... Na, vannak olyan gyülekezetek, ahol ott van egy ilyen kis popzenekar, és egy dob felszerelés, elektromos gitár, ott nyávog, basszusgitár ott nyomja, hiába teszik be egy műanyag kaszliba most már a dobokat, vagy a dobosokat, mert akkor is elnyomja a többieket. És akkor éneklik, hogy eljöttünk csöndedbe, Uram. Alig halljuk a szöveget, alig értjük, mert annyira a dob majd beszakítja a dobhártyánkat. Szóval sokszor még a gyülekezetekben se találunk csendet. Hol találunk csendet? Hol találunk békességet? Inkább így kérdezem. Hol találunk megnyugvást? Kedves testvérek, hát ez a témánk ma. Hol találunk békességet? Előbb azonban a békétlenségnek a forrásáról kell egy pár szót beszélnem, mert az elmondottak után hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a nyugtalanságunk, a békétlenségünk forrása ez a felgyorsult, ez a rohanó, ez a zajos, ez a multitasking világ. És bizonyára van ebben valami igazság, ám de, a Biblia szerint testvérek, az emberi léleknek, a lelkünknek a nyugtalansága legalapvetőbb oka nem a környezetünkben rejlik, hanem magában, a mi saját lelkünkben. A saját lelkünkben van a nyugtalanság oka. Abban tudnélik, hogy az Isten nélkül éljük az életünket. Alapvetően, lehet, hogy mi nem, de sokan, de lehet, hogy éppen mi is, akik itt ülünk most, Isten nélkül éljük az életünket. Nem beszélünk hozzá, nem is hallgatjuk meg, hogy mit mond nekünk, nem is érdekel ő bennünket igazából. A hátunk mögött van. Úgy mondjuk, hogy persze hiszünk benne, de nem tudunk róla semmit. Nem is érdekel, hogy bármit megtudjunk róla, valami közelebbit. Ha most nem így élünk, lehet, hogy régebben így éltünk. Ismerjük ezt az állapotot. Isten nélkül élünk. És közben magunkat istenítjük, magunk körül forgunk, végtelenül egoisták vagyunk, egoista embereknek születünk. Önmagunkat tekintjük Istennek, életünk centrumának, központjának. És ez a legnagyobb baj a mi lelkünknek, testvérek, ez az Isten nélkül valóság, Isten telenség, Isten ellenesség, illetve önmagunk megistenítése, bálványozzuk saját magunkat. Ez a legalapvetőbb bajunk, ami Ádám és Éva bűnesete után szakadt utódaira, így ránk is. Istentől elszakadtunk, és a magunk isteneivé váltunk. És ezzel együtt megérkezett a lelkünkbe a legmélyebb nyugtalanság, a legmélyebb idegesség, a legmélyebb feszültség, diszharmónia. Asszonytól született ember rövid életű és nyugtalansággal teli, mondja a drága Zsoltárok könyve, Dávid. Jézus is rámutat arra, hogy az ember csak hajt, gyűjt halomra, és közben nem törődik Istennel. Mert a vagyonát tekinti a maga békességének vagy nyugalma forrásának. De közben pörög. Azok a népek, akik nem ismerik az Urat, a Zsoltárokban, a második Zsoltárban nyugtalan népeknek vannak leírva, ideges népeknek. Az embernek, testvérek, tehát voltak éppen azt mondanám, hogy az lelkében rejlik a legmélyebb oka a saját nyugtalanságának, és nem a környezetében. Ráadásul, testvérek, ez a mi bűnös szívünk, hogy így mondjam, rengeteg vétekbe sodor bennünket. A hétköznapi élet során mindenféle bűnökbe esünk. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy ott vannak a hazugságok, a féligasságok, ott vannak a gyűlölet indulatai, a harag indulatai bennünk, sokszor a bosszúállás indulatai, máskor az irítség, az engesztelhetetlenség, a hiúság indulata, istentelen kívánságok. Sokszor talán kaphatnánk magunkat némi becstelenségen, vagy éppen hűtlenségen, paráznaságon, házasságtörésen, és ki tudja még min, nem beszélve az anyamében megölt gyermekeinkről. Ezek a vétkek, testvérek, gondoljátok, hogy az embert belülről nem nyugtalanítják? Akkor is, ha elfelejtjük őket? Vagy igyekszünk őket elfelejteni? Ezek, testvérek, ezek csak tovább fokozzák egy Isten nélkül élő és önistenítő léleknek, embernek a belső nyugtalanságát. Fokozzák a nyugtalanságot, mert az embernek a lelkében ott bujkál közben valami félelem, valami szorongás, mert esetleg, ha mégiscsak van ez az Isten, aztán egyszer számon kér engem ezekért az én kis ügyleteimért, akkor mi van? Azt gondolom, testvérek, hogy ebben a mai felgyorsult, rohanó, zajos világban, ebben a feszültségben, ebben a nyugtalanságban, ami körülvesz minket, csak az a nyugtalanság és feszültség jelenik meg, ami bennünk van. A külvilágunk csak a hitetlen és önistenítő emberi lelkünknek a feszültségét, a zaklatottságát, a zajosságát, a békétlenségét tükrözi vissza. Mert amilyenek vagyunk, olyanná teszük a környezetünket. Nem? Ideges vagyok, s hazamegyek, az otthonomat is be fogom tölteni idegességgel. Nem? Mindenkit felidegesítek, mert én ideges vagyok. Hatok a környezetemre, egy ilyen kis szűk körbe. Dühös vagyok, bemegyek a munkahelyre, ki jön belőlem, és a környezetemet teljesen föl tudom kavarni. Ugyanúgy az irítségemmel is, vagy a büszkeségemmel. Amikor rágalmazni kezdek másokat, csak azért, hogy én megdicsőjek, hogy milyen nagyszerű ember vagyok. A környezetünket megváltoztatjuk a munkahelyen is, de egy egész nép ki tudja alakítani a maga környezetét. Ha istentelenül él a nép, az egész környezete tükrözni fogja a lelkének az összes tartalmát, nyomorúságát, idegességét, békétlenségét, zajosságát. Mi magunk tesszük a világot olyanná, amilyen, a mi lelkünk. Egyébként, ha békességünk van, az is rányomja a környezetünkre a békességét. Ezt akkor figyeltem meg, amikor kisgyerekeink voltak. Mert gyerekek, kisbabáknak, ugye kisgyerekeknek olyan érzékeny kis antennáik vannak. Ha a szüleje ideges, nyugtalan, békétlen, akkor azt a gyerek is ezzel fog rá reagálni. Már az anya mélyében ott van ez a jelenség. Édesanyák tudják ezt. És megdöbbentő testvérek, ez a nyugtalanságunk, az ideges feszültségünk, ami az istentelenségünkből jön alapvetően, és a vétkeinkből, és az Istentől való rejtett, titkolt, tagadott félelmünkből. Ezek bennünket borzasztóvá tesznek, idegessé, feszült, és ezt kisugározzuk, és megpörgetjük magunk körül a világot. Sokszor, testvérek, azért csináljuk a világot is olyanná, amilyen, nem csak azért, mert olyanok vagyunk, hanem azért, hogy elnyomjuk a saját belső hangjainkat, a lelkiismeretünknek, vagy a gondolatainknak a hangját. Nem bírunk egyedül maradni önmagunknak az érzéseivel, önmagunknak a gondolataival. Állandóan bekapcsoljuk a tévét, bekapcsoljuk a rádiót az autóba, a konyhába, az irodába. Mindenhol szólnia kell valaminek, hogy elnyomja a belső hangjainkat. A lelkiismeretünknek a hangját. És nem bírunk egyszerűen leállni az izgága rohangálásunkkal, és okoljuk a világot, miközben mi rohangálunk, és mi csináljuk ezt a hebehurdja, felesleges, izgága kapkodást, azért, hogy ne kelljen csöndbe lenni, ne kelljen szembenézni magunkkal, mert akkor megszólal a lelkünk, valamit mond, ami nem biztos, hogy kellemes. Lehet, hogy a boldogtalanságát kezdi el mondani. Vagy azt érezzük meg, vagy én nem tudom, mi miatt kezd bántani minket a lélek, a lelkiismeret, és azért lehet, hogy egyszerűen csak a süket csönd van bennünk, egy abszolút kiégettség van már bennünk, a lelkünk nem reagál semmire, abszolút egy ilyen depressziós, levert helyzetben van, és egyszerűen, ha csöndben maradnánk, ez a csönd egy olyan süket, néma csönd lenne, hogy már ez is idegesít minket, mert nem szólal meg bennünk az Isten, csak mi vagyunk saját magunkba. Hát ezt nem bírjuk elviselni. Nem bírunk csendben lenni. Megyünk az erdőbe, sétálgatunk, azért látjuk, jönnek a fiatalok, jönnek idősebbek is, fülükbe van dugva. Nem a madár hangot figyelik, nem a levegő, nem. Ott is, bum, 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 bum. Az emberi lélek, testvérek, alapvető nyugtalanságának az oka, így látom ezt, így tapasztalom ezt, önmaga. Saját maga. Saját maga istenítése, az élő Isten nélkül való élete, létezése. Akkor mi a békesség forrása, hogy áttérjünk a második pontunkra? Itt így már azt hiszem, hogy elkezdjük érteni azt az alapvető bibliai igazságot, testvérek, hogy a csendre, a nyugalomra, a lelkünk egyedül Istennél talál. Mit mond az 62. Zsoltár? Már Dávid ezt mondja, pedig ő még nem ilyen világba ért, mint a miénk. Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Hogyan találjuk meg a rohanó zajos világban, vagy illetve hol találjuk meg a lelkünk csendjét, lelkünk nyugalmát? Istennél, Istenben. Ezért kell alapvetően visszatérnünk az Istenhez. Ahogy a tékozló fiú a távolból hazament. Ahogy a vámszedő a templomba térdre roskadva imádkozott Istenhez, hogy Isten irgalmazzon neki bűnös embernek. És sorolhatnánk még a példákat. Ez a visszatérés az Istenhez. Megtérés, így is szoktuk mondani az Istenhez. Ez a csodálatos Isten, akit így nevez a Pál apostol, hogy ő a békességnek az Istene. Ő a békességnek az Istene. Vagy mondjuk az áldásban, hogy az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, töltse be a ti szíveteket, lelketeket. Ez a fajta lelki állapot, testvérek, ez a békesség, az igaz nyugalom, ez egyedül Istennél található meg. Istenben található meg a számunkra is. Augustinusnak, az ismert teológusnak közismert mondata ez, hogy a magad számára alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, míg benned meg nem nyugszik. A vallomásokban írja ezt. Amíg vissza nem találok, vissza nem találsz az élő Istennel való személyes kapcsolatba, nem fogsz tudni megnyugodni. Az Isten nélküliség, illetve önistenítés, a vétkek sorozata, amit elkövetünk, ez feszülté és idegessé tesz. A világot is felpörgeted, ami még tovább hajt téged ebbe az idegességbe. És persze, keresette a békességet, meg keressük mi a békességet piszkosul. Keressük a tévében, odaülünk el, és nézzük, mert elhülyít bennünket. Az a színvonal, ami onnan árad, nem csak a műsoroknak a színvonal, hanem maga a televíziónak, a képeknek a hatása is az ember lelkére hat. És pihenni tudunk előtte, mert az agyunknak nem is tudom hány százalékát, de minimális százalékát kell használni tévénézés közben. Próbálunk a tévében békességet találni, a szórakozásban, a pihenésben, a kikapcsolódásban. Mások elkezdenek inni, és az alkoholtól várják azt a békességet, azt a megnyugvást. Elmegyünk a világ végére, utazgatunk mindenhova, mindenféle egzotikus helyekre, el tudunk jutni, el tudunk menni, el akarunk menni, mert azt gondoljuk, hogy ott a Hawaii-szigeten, ott olyan békesség lenne a szívünkbe. De hiába keressük, mint az aranyások az aranyat, annak idején nem találjuk az igazi békességet, a valódi békességet. Akkor se találunk békességet, hogyha nem ezeket csináljuk, amiket felolvastam, mert odafordulunk a keleti vallásokhoz, amik mind azt sugározzák, hogy ott mekkora nagy békességet talál az ember, miközben menjetek el Indiába, azt nézzétek meg, hogy mi van ott, mennyire békések ott az emberek. Nem békések, testvérek, és hiába adják itt el nekünk, hogy a meditáció által békességet lett, meg az autogén tréning által békességet lett, meg jogázni kell, és akkor majd békességet talál. Valamiféle megnyugvást ad ez, mint a tévé. Az is ad valamiféle, meg az ital is ad valamiféle megnyugvást. De egy valódi békét a meditáció se ad. Az se ad. Isten pótlékok, testvérek, ezek. Ráadásul ezek a meditációk olyan Isten pótlékok, amiket a sátán kínál fel az embernek, és aki elkezdi ezeket csinálni, előbb-utóbb annak a sátán be fogja nyújtani a számlát. Tudjátok, hogy tele vannak a pszichiátriai klinikák, vagy rendelők olyan emberekkel, akik meditálnak, és az állítólag a békességet keresték, és meg is találták. Aztán utána gyógyszereket kell nekik szedniük, mert látomásaik vannak, meg hangokat hallanak, meg mit tudom én, milyen félelmek, fóbiák kezdik el őket gyötörni azért, mert meditáltak. Nem Istenhez fordultak. A sátán meg benyújtja a számlát. Testvérek, ez a sok-sok békesség kínáló elbújhatna, és elbújhat Isten mellett. Mert az élő Isten, a Biblia Istene, ő a valódi békesség maga. És ő a békességnek a forrása is, a számotokra, a számomra, minnyájunk számára. Nem tudunk egyszerűen békességet találni úgy sem, hogy még egy módszert mondjak, hogy megpróbáljuk az Istennek a tetszését vallási erőfeszítésekkel elérni. Sokan így próbálnak békességet találni a lelkükkel, hogy elmennek a templomba. Elmondunk egy imát, eléneklünk egy éneket, eleget teszünk valami vélt isteni követelésnek, és igyekszünk azzal nyugtatni magunkat, hogy hát azért mi mégiscsak úgy istenfélők vagyunk, meg mi megtértünk, a jó tetteink alapján úgy Isten jó szemmel néz ránk, és talán már jóvá is tettük azt a sok gonoszt, amit az életünkbe elkövettünk, és így próbálunk ezen a vallásoskodásnak az útján valami békességet találni, de így se fog sikerülni, testvérek. Ha így akarunk, akkor még fáradtabbak leszünk. Valaki úgy mondta, a törvénynek való engedelmesség fáradt embereket szül. Ez a fáradtság és a békesség az egyáltalán nem ugyanaz. Nem így, testvérek. Istennél egy személy van előttünk a Bibliába, az élő Isten, aki Jézus Krisztusba eljött erre a földre, ennél az Istennél van az én és a ti békességetek. A mi békességünk, a szívünk békessége. Azt mondja a Biblia, hogy az ő lénye, testvérek, csodálatos. Isten milyen? Ő maga a békesség, ahogy mondtam, de ő maga a szentség is. Ő maga a hatalom, ő maga a hűség, ő maga a jóság. Ő maga a szeretet, ő maga az irgalom, aki az övé, testvérek, aki a jelenlétében él, tudatosan, aki imádja őt, aki hallgatja őt, aki kapcsolatba áll vele, azt az embert az Isten boldoggá teszi. Ő nem olyan, hogy felidegesít engem a jelenléte. Már figyeljétek meg, ha eljöttök a templomba, vagy a kezetekbe veszitek a Bibliát, már egyszer csak valami jön felénk a lelkünkbe, ami már megnyugtat. Sokszor kimegyek a temetőbe, és mondom a temetési prédikációkat, még van egy-két olyan család, amelyik gyászol, és sírnak, és zokognak ott a koporsó mellett, mert nem szoktak hozzá a halálhoz, és nem olyan érzéketlenek, hogy amellett is csak így menjenek el, még ha az anyjuk vagy az apjuk van is ott a koporsóba vagy az urnába, még vannak, akiknek fáj, és amikor megszólal az ige, és éneklünk, és imádkozunk, fölszáradnak a könnyek. És elkezdenek odafigyelni. És az ige bemegy, és elkezd egy békességet, egy megnyugvást adni az embernek. Lehet, hogy nem is hiszik, amit hallanak. De szól az ige, és valahogy hat rájuk. Mert Isten ott van az igében, és hat az emberekre. Ott van az igében a summum bonum, minden jóságnak a foglalata Isten. Így mondták a régi teológusok. Aki vele él, az a legfőbb jóval, a tökéletes jóval él együtt. Azt Isten nem fogja bántani, idegesíteni. Épp ellenkezőleg. Hányszor olvassuk a Salamonnál, vagy Dávidnál, vagy Jeremiásnál, akit annyi sok baj vett körül, annyi feszültségben élt, annyian bántották igazságtalanul, hogy hova megy békességért? Istenhez, és megkapja. Csak Istenben nyugszik meg az én lelkem, mondja Dávid. El kell mondanunk, testvérek, azt a nagyon fontos tényt, hogy Istennel lehet a kapcsolatunkat rendezni. Rendezni is kell, de rendezni lehet, mert Isten odaadta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust, aki meghalt a keresztfán, életét adta, vérét adta azért, hogy Isten megbéküljön velünk, és minket elfogadjon, visszafogadjon magához. Isten nem azért fogad el bennünket, amikor hozzájövünk imádságba, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, és fogadj el engem, mert veled akarok élni. Nem azért fogad el, mert mi ezt mondjuk, vagy ezt akarjuk, hanem azért fogad el, amit Jézus tett a Golgota keresztjén, és ő érte tényleg elfogad minket. Tudhatjuk a Bibliából, mert megígérte, és meg is fogjuk tapasztalni, hogy elfogad bennünket. És bizonyossá tesz afelől, hogy mi az övé lettünk, és meg vannak bocsátva a bűneink, és mellettünk van az Úr. És így velünk van minden jóságnak a foglalata. Jézus Krisztusért fogad el, egyedül ő érte fogad el minket Isten. Itt van Jézusnak, a keresztjének a jelentőség, az áldozatának a súlya, testvérek. Ez a keresztnek a dicsősége, hogy egyedül azért, amit ő ott tett. Mert ő mit tett? Elvette a mi bűneinket, magára vállalta, és azok igazságos, isteni büntetését is, amitől mi félünk, joggal, magára vette, és elvette ezeket rólunk. És nekünk kivívta Istennél, hogy bocsásson meg nekünk minden érdemünk ellenére, minden bűnünket, és fogadjon el az ő saját gyermekeiként. Hogy itt a földön is vele lehessünk, és ha meghaltunk ott is, és majd az új égen és új föld, ott is vele lehessünk. Azért hívlak, testvérem, arra, hogy térj az Istenhez. Hogy szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, ahogy a Balassi írta annak idején. Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez. Lám hozzáfogad. Igen, irgalmas Úr ez, mondja az írás. Aki, testvérek, Istenhez tér, az a békességhez tér. Az megtalálta a valódi lelki nyugalmat, lelki békességet az Istenben, a békesség Istenébe, a szeretet Istenébe, az erő Istenébe. Térj az élő Istenhez, Jézus érdeméért elfogad, és megtalálod benne a békességedet. Ő a békesség forrása. Csak Istennél csendesül el a lelkem. És utoljára, testvérek, egy pár gondolatot még hadd mondjak arról, hogy hogyan tartjuk meg az Istennél megnyert békességünket. Hogyan tartjuk ezt meg? Nos, ha Istenhez békülünk, vele egy békességes kapcsolatra jutunk, akkor utána ezt a kapcsolatot ápolnunk kell. Ugyanolyan, mint hogy feleségül vettem az én drága feleségemet, ő meg hozzám jött, de ez a kapcsolat nem ott ért véget az úrasztala előtt, amikor kimondtuk egymásnak az igent, hanem ott kezdődött. És ezt a kapcsolatot ápolgatni kell állandóan. Vannak itt olyanok, akik majd most fognak esküdni, ugye? Ezt utána is ápolni kell, állandóan ápolni kell. Az Istennel is így vagyunk, hogy létrejön egy kapcsolat közte és köztünk, amikor megtérünk hozzá, visszatérünk hozzá Jézus érdeméért, és átadjuk neki magunkat, a szívünket, az életünket, vagy befogadjuk őt a szívünkbe, az életünkbe, a lelkünkbe, és azt mondjuk, hogy nem akarunk nélküle, hanem vele érni. Visszatértünk, de utána ezt a kapcsolatot ápolgatnunk kell a magunk részén. Ő is ápolja, de nekünk is ápolni kell. Ezt ápoljuk úgy, hogy naponta elcsendesedünk az Úr előtt. Ugye így mondjuk elcsendesedünk, vagyis imádkozunk hozzá. Nem azért, mert kell, nem azért, mert érdemeket akarunk gyűjtögetni, és nem úgy imádkozunk hozzá, hogy elmondunk három betanított imádságot, amit nem tudom, hol melyik papbácsi tanított meg nekünk, mert nem ez az imádság. Ahogy nem, a gyerekek nem így beszélnek a szüleikkel, a férj és a feleség nem így beszél egymásról, hogy ilyen beta, elővesznek egy papírt, hogy akkor most felolvasok neked valamit. Hanem kiöntjük a szívünket egymásnak. Így beszélgetünk az Istennel is. Jézus reggelenként fölkelt, és mit csinált? Kiment, egyedül imádkozott. Az atyával meghitten beszélgettek. Beszélgettek. Tanítványait is erre intette. Menjél be a te belső szobádba, ahol csönd van, az a legelrejtettebb zuga volt a belső szoba a zsidó lakásoknak. Menjél be oda, senki ne legyen körülötted, kapcsold ki a tévét, a rádiót, az internetet, a mobiltelefonodat hagyd kint valahol a ház sarkánál. Legyél csöndben, és beszélj a te Istenedhez. Menj be a te belső szobádba, és a te atyád, aki nyilván ott van és figyel, meg fog neked felelni. Meg fog, válaszolni fog neked. Neki mondjál el mindent. Ha nézed a Zsoltárok könyvét, megdöbbentő egyébként, mindegyik Zsoltár egy szívkiöntés. Ma az emberek ezt hol csinálják? Mennek az Isten helyett, mennek a pszichológushoz, meg a pszichiátrushoz. Hadd mondjam, mennek a szomszédasszonyhoz, meg a szomszéd férfihez, meg nem tudom ki, a barátnőhöz, meg nem tudom hova mászkálnak, és akkor mondják, mert a szívüket el kell mondani, ami benne van, de nem Istennek mondják, hanem egy olyan embernek, aki nem is nagyon tud mit mondani, nem is tud mit válaszolni, pláne nem tud igazán segíteni. Legfeljebb fölír valami gyógyszert, hogy nyugtasson meg. Istennek mondjuk, testvérek, a félelmeinket, az örömeinket, a hálánkat, a nyugtalanságunkat, az aggodalmainkat, a bűneinket, a lelkiismeret furdalásunkat, a kéréseinket, minden gondolatunkat, minden érzésünket őszintén kimondhatjuk neki. Ez az imádság. Imádkozz, mert ezzel ápolod a vele való kapcsolatot. És az ő részéről mi történik? Ő is ápolja velünk való kapcsolatot. Mikor? Amikor ő szól hozzánk. És ő honnan szól hozzánk? Hát még most nem úgy szól hozzánk, mint a kis Sámuelhez, akihez Isten közvetlenül szólt, hogy Sámuel, az éjszaka csendjében, ugye, az itt, hogy Éli főpap hívja, hogy megyek, itt vagyok, nem hívtalak. Ismétlődik háromszor. Csak harmadszorra mondja, hogy biztos az Isten szólít. Mondjad azt, hogy itt vagyok, és hallja a te szolgád. Ugye? És akkor a kis Sámuel gyerekként megint hallja a hangot, hogy Sámuel, és akkor szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Isten szól hozzá, mégpedig egy nehéz üzenetet ad már neki gyerekkorába, amit el kell mondani a főpapnak. Mert a főpaphoz nem szól az Isten, csak hozzá. De testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Isten szól hozzánk, nem így közvetlenül, hogy valami hangot hallunk valahonnan, meg magunkba hallunk valamit, meg megérzünk valamit, meg nem az álmainkba beszél az Isten, a Bibliába beszél. A teljes írás Istentől ihletett. Benne van nem tudom hány ezerszer a Bibliában, hogy így szól az Úr. Így, ez az Istennek a szava itt van, testvérek, és beszél, és amikor beszél, testvérek, a szava tele van kincsekkel. Még akkor is, ha az én nyomorú tolmácsolásomba ér el esetleg benneteket, akkor is tele van kincsekkel, mert még én se tudom megszegényíteni az Istennek a szavát. Hiába vagyok olyan, amilyen. Tele van az Isten szava bölcsességgel, tele van szeretettel, tele van jósággal. És ha mi hiszünk az ő szavába, testvérek, akkor ő lelki gondoz bennünket. Hát ha hiszem azt, hogy Isten azt mondja, hogy vesd rám a te terhedet, mert nekem gondom van reád. Hiszed ezt, hogy neki gondja van reád? Ha hiszed ezt, akkor megszűnik az aggodalmat. Hát Istennek van gondja reád. Kinek? Istennek, a hatalmasnak, a szeretőnek, az irgalom. Gondja van reám. Azt mondja, hogy félek a haláltól, és azt mondja, Isten, ne félj, mert megváltottalak, te az enyém vagy, ne félj. És így tovább, testvérek, és erőtlen vagyok, és az Úr azt mondja, hogy az erőtlen erejét megsokasítom. És megtapasztaljuk ezt, testvérek, hogy valami történik bennünk. Az Isten szavát, amikor hittel befogadjuk, az Isten szava az egy titok, testvérek, egy csoda. Ha befogadjuk, az elkezdott bennünk hatni. Ő ezáltal ápolja vele való viszonyunkat. Mi meg azáltal, hogy imádkozunk hozzá. És még egy dolgot hadd mondjak, mert még ezt nagyon fontosnak találtam készülés közben. Tudnélik az Isten szavának való engedelmességet. Engedünk az Úrnak, testvérek, az engedelmes ember, az igének engedelmeskedni törekvő ember, mert tökéletesen nem fog sikerülni, de nem azt kell nézni, hogy tökéletes, hanem legalább törekszek erre. Hogy amit mond az Úr, megteszem. Ezt mondta ugye Mária, drága Mária, mondta a kánai mennyegzőn a szolgáknak, hogy amit mond nektek Jézus, azt csináljátok meg. Bármilyen furcsa dolog is lesz, hogy amit mond, mert gondolt, hogy valami furcsaságot fog nekik mondani. Mondta is Jézus a furcsaságot, ami szokatlan volt, hogy a kővedreket, amik kiürültek, amiben bor volt, de kiürült, azt töltsék meg vízzel. Akármilyen furcsaság, töltsétek meg, mondtam, tegyétek meg, amit mond, és az a víz változott át borrá. Jézus csodája nyomán. Tegyétek meg, amit mond az Úr, tegyük meg, mert ha megtesszük, békességünk lesz ebből is. Ezzel is az Úrral való kapcsolatunkat ápoljuk. És a parancsolatok között, testvérek, talán egy olyat kiemelhetnék, ami különös jelentőséggel bír a témánk szempontjából, ez pedig a hetedik napnak a megszentelése. Ugye azt mondja a parancsolat, hogy 6 napon át dolgozzál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon. Se te, se a házad népe, se szolgálj, se senki. Ez az Úrnak a napja. Az Úr, amikor teremtett, mondja a parancsolat megindoklásaként, amikor Isten teremtett, 6 napon át teremtette az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott. És ezért ez a nap az ő nyugalmának a napja. És ha ő megnyugodott, akkor te, a teremtménye, te is nyugodjál meg. Ő vele együtt nyugodjál meg. Nem csak azt jelenti a parancsolat, hogy tarts munkaszünetet, és ne csinálj semmit. Lehetőleg ne ezen a napon ápold a kertet, és a nem tudom milyen kapcsolataidat, hanem elsősorban ezen a napon az Úrral való kapcsolatodat ápold, menj be az ő nyugodalmába, találkozz vele, aki megnyugodott a 7. napon a maga munkáitól, te is nyugodj meg a munkáitól, és menj oda hozzá, hogy megáldjon téged. Hát testvérek, azt hiszem, hogy ez egy elég fontos dolog. Most eljöttünk a templomba, és milyen jó, hogy ide jöttünk, de hányszor nem jövünk el. Aki nem jön el. Aki eljön, az ne vegye magára, de akinek kell, az meg vegye magára. Nem jövünk, mert ezen a napon is mi nem azt csináljuk első renden, amit kellene. Mert fontosabbnak találjuk a családi találkozókat, meg a kirándulásokat, meg a nem tudom én miket, mint az, hogy bemenjünk az Úrnak a nyugodalmába is. Ezen a napon is elsőrenden mi vele legyünk. Aztán jöhetnek a családtagok, meg a kerti munka, meg a otthoni munka, meg a találkozás, meg a bicikli, meg a nem tudom micsoda. Jöhetnek ezek. Nyugodjunk meg ilyen szinten is. De első, ezen a napon az, hogy az Úrhoz oda menjünk. És vele töltsünk el legalább egy órát. Ez az Isten iránti tiszteletünknek, szeretetünknek, a szövetsége megbecsülésének is a kifejezése. Ne engedd, hogy ettől valaki távol tartson. Inkább húzd ide, aki távol akar tartani. Mondd meg, te itt vagy, én megyek a templomba, gyere velem. Nem te húz el minket az Istentől. Ő fontosabb, mint Isten? Akármilyen drága, nem tudom, nekünk. Nem mondhatjuk neked, de gyere velem. Neked is jót fog tenni. Azt hiszem, testvérek, hogy értitek, hogy ápolnunk kell az Úrral való kapcsolatot, ha már fölvettük. Imádkozunk hozzá őszinte szívvel, rendszeresen, meghallgatjuk, amit mond, és igyekszünk követni a parancsolatait, különösen is erre a megnyugvás napjára adott parancsolatára gondoljatok mindig. És akkor, ha így vagyunk, akkor egy békességes szívvel fogunk kimenni a világba. És 2 példával zárom le ezt az igen, számomra igen fontos dolgot. Az egyik példa az Jézus. Egyszer ment a tanítványaival át a genezáreti tavon, a hajóban, és kitört a vihar. És mit olvasunk a Bibliában, hogy Jézus a kis hajónak a végében lévő fekhelyen, volt ezeknek a halász bárkáknak egy ilyen kis bódéja a végükbe, és abban volt egy kis pricsó, ahol lefeküdtek, váltották egymást az éjszakai halászat idején, és akkor ott pihent meg éppen, amelyik sorra került. És Jézus a viharban, voltatok már ilyen nagy viharban, most láttuk a Balatont, hogy milyen, a genezáreti tavon is még dühösebb viharok tudnak tombolni, az ottani éghajlati meg domborzati viszonyok miatt. Ebben a nagy viharba a hajó dobálja ide-oda a szél, és Jézus alszik. Édes deden alszik. Úgy kell fölrázni, hogy ébredjen már fel. És mennek oda a tanítványok, akik azt hiszik, hogy meg fognak halni a tombolásba. Kelj föl, Uram, mert elveszünk. Jézus föl ébred, ugye, és akkor elcsöndesíti a tengert. Lehet viharban, tomboló világban is aludni hívőnek? Jézus tudott, mondjuk, na Jézus tudott. Hát ő Isten fia volt, neki könnyű volt. De nem egészen úgy van, testvérek. Ott van Jézusnak az egyik tanítvány, ez a másik történet, Péter apostol, akit elkaptak a zsidó főemberek, bezárták a börtönbe, és halálra ítélték. A hite miatt, a Jézusról való bizonyságtétel miatt. Ott van az utolsó éjszaka, élete utolsó éjszakája, másnap kivégzik. A gyülekezet imádkozik az egyik háznál, hogy Urunk, szabadíts ki Pétert, hát szükség lehet még rá a te munkádban. Nem azért, hogy római pápa legyen, hanem azért, hogy amit drága emberünk legyen, aki viszi az evangéliumot, ugye. Szabadítsd meg őt, hogy hadd legyen még itt közöttünk, és hadd végezze az evangelizáció munkáját a te néped között, és dicsőíthessen téged. És az Úr angyala megjelenik a börtönben, ahol ott van Péter apostol, nem tudom, hanyadik szobába bezárva, cellába bezárva, előtte őrök mindenhol, Péter oda van láncolva a falhoz, azt olvassuk a Bibliába, az angyal oda megy, és mit talál? Hogy Péter alszik. Úgy kell az angyalnak felrúgdosnia, hogy kelj már föl. Hát holnap kivégeznek. Nem nyugtalan. Alszik. Úgy kell fölrázni a szószoros értelmébe. Meglöké az angyal Pétert, így olvassuk a Bibliába. Felébred. És kiviszi a börtönbe. Lehullanak a láncok, megnyílnak az ajtók, és kimegy Péter, és folytatja a munkát. Lehet, testvérek, ilyen kritikus helyzetbe, életveszélyes helyzetbe, a kivégzése előtti éjszakán aludni, nem altatóval, nem morfiummal, nem mit tudom én mivel, valami pszichofarmakonnal, hanem aludni lehet, testvérek. Élhetünk egy zajos világban is békés szívvel. Azt hiszem, testvérek, hogy az Úr nekünk is meg tudja ezt adni. A Péternek meg tudta nekünk, miért ne adná meg. És talán meg is tapasztaltátok már, hogy lehet. Az Istennek minden értelmet felülhaladó békessége. Töltse be a ti szíveteket és életeteket. Íme, testvéreim, a békesség dolga egy zajos, rohanó, multitasking világban, békétlen emberek világába. Megértettük, hogy mi a békétlenség elsődleges oka. Láttuk, hogy ki a forrása a valódi békességnek, és láttuk azt, hogyha már odatértünk hozzá, akkor ezt a békességet lehet meg is tartani. Segítsen minnyájunkat az Úr, hogy békességes emberek lehessünk egy békétlen világban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te a békesség Istene vagy. Benned egy tökéletes harmónia, rend honol. Körülötted a mennyek országában nincsen békétlenség, feszültség, idegesség, kapkodás, zaj, szellemi, testi túlterheltség. Ott békesség van. És köszönjük néked, hogyha mi itt a földön hozzád térünk, akkor ugyanezt a békességet megtaláljuk benned. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád, és köszönjük, hogy hallgathatjuk a te szavadat. És köszönjük, hogy engedelmeskedhetünk annak, amit mondasz, és akkor a békesség útján fogunk járni, és ízlelni fogjuk már itt földi életünkben is a békességet. És a békesség embereiként fogunk tudni járni ebben a békétlen világban. Köszönjük néked, hogy tapasztalhatjuk ezt a harmóniát, ezt a csöndet, ezt a nyugalmat te benned és te nálad. Köszönjük, Urunk, hogy ma is arra szólítottál minket, hogy térjünk hozzád, mert irgalmas vagy, mert megbocsátasz nekünk. Hajlandó vagy magadhoz ölelni, magadhoz fogadni bennünket, és lehet új életet kezdenünk veled. és lehet ezt az új életet ápolni, ebben növekedni. Kérünk, segíts bennünket, hogy igazán hozzád térjünk, és megismerjünk téged, mint a mi békességünknek a forrását. Köszönjük Jézusunk, hogy meghaltál a kereszten azért, hogy nekünk ilyen békességes atyánk legyen. És köszönjük néked, hogy te fizetted meg annak az árát, hogy mi megtaláljuk az igazi békességet, az örök nyugodalmat is, ami atyánk oldalán. Köszönjük néked, hogy te élsz és uralkodsz, és áldhatunk téged azért, amit a keresztfán tettél. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket is. Kérünk add, hogy ebben a gyülekezetben békességes jelenlétedet megérezzük, megtapasztaljuk. Idős testvérek, fiatalok, gyerekek, ha ide jövünk, hadd találkozzunk itt veled, és hadd menjünk be a te nyugodalmadba. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinket, légy a betegeinkkel, légy a szenvedőkkel, a kórházakban lévőkkel. Imádkozunk hozzád egész népünkért, hazánkért, kormányzóinkért, vezetőinkért. Könyörülj meg, hogy ez a nép hozzád találjon, benne találja meg a békességét, a rendjét, a harmóniáját. Köszönjük néked, hogy a te akaratod szerint ezt a kérésünket is meg tudod hallgatni és teljesíteni tudod. Kérünk, hogy vigyázz ránk, hordozzál bennünket továbbra is a te tenyereden. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a heti alkalmainkat először is. Ma délután 16 órától Együtt anyukámmal címmel anyák napi délután lesz, amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket, édesanyákat, nagymamákat és apukákat is. Tehát ma délután 16 órára szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Érdeklődők is eljöhetnek, leendő édesanyák is. Hirdettem a testvéreknek, hogy jövő héten, hétfőn nyugdíjas délután lesz. Szeretettel hívjuk az érintett testvéreket erre. Jöjjenek és legyenek együtt az Úr igéje körül. Délután 14:30 kezdődik az alkalom. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy a többi alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk, és jelzem, hogy jövő héten, szombaton, vasárnap jönnek a Bács Feketehegyi fiatal testvérek, és jönnek Budapestről is fiatal testvéreink, és itt lesz egy ilyen találkozó. Azt hirdettem, hogy ha esetleg süteményt tud hozni valaki, akkor azt hozza. Szeretettel kérem ezt most is, hogy vegyük ezt komolyan, és lássuk el az idejövő vendégeinket. Az alkalomnak a címe az lesz, hogy jó nekem. Jó nekem? Majd meglátjuk. Házasulandó jegyes párokat hirdetek. Először is Bajusz Őrs és Tandi Laura, kedves testvéreinket, barátainkat, akik május 24-én kérik Isten áldását itt a templomban az ő szövetségükre. Hirdetem a másik házas párunkat is, Monostori Tibort és Lupsea Évát, akinek esküvője május 27-én lenne itt ugyancsak a gyülekezetünkben. Bocsánat, 31, igen, elnézést. Május 31-én, köszönöm. Május 31-én. Szeretettel hívják ők, és várják az egész gyülekezetet az esküvőjükre. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Kedves testvérek, amit láthatják, Isten megajándékozott bennünket 253 darab székkel. Remélem, hogy kényelmes volt, én csak innen nézem. Próbára tettelek ma benneteket, mert egy kicsit hosszabban beszéltem. Bírtátok azért? Igen, jó. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindenek előtt az élő Istennek. A székekkel kapcsolatban még valamit el kell mondanom. Egyfelől ezek a székek össze vannak kötve. Azt bizonyára észrevették a testvérek. Azért azt kérem, hogy amikor bemennek a sorba, akkor ne próbálják meg arrébb húzogatni őket. Ne próbálják meg kirángatni a helyükről. mert úgy vannak összekötve, hogy nem is lehet kirángatni őket a helyükről, de ne is próbálkozzunk vele, mert valamit eltörünk rajta. Tehát ez az egyik dolog, hogy amikor bemegyünk, ne próbáljuk arrébb húzni, hogy... Igen, értitek. Aztán azt is kérném velük kapcsolatban, hogy amikor jönnek a testvérek, akkor akik először jönnek, igyekezzenek bemenni a közepére. Hogy ne a szélén üljenek le, hogy mindenkinek át kell rajtuk kelni, hanem igyekezünk behúzódni, ha csak egy mód van rá, a széksorok közepére. A karzatoknál arra gondolom, hogy figyeljenek a szülők, hogy nehogy a gyerekek az első sorba lévő székekre fölmásszanak. Mert van egy-két nagyon ügyes gyerekünk, aki mindenre fölmászik. De oda kell figyelni, mert nehogy véletlenül kibukjon ott a korláton. Egész magas, meg én úgy gondolom, hogy elég messze húztuk a székeket a korláttól, de a szülőket nyomatékosan kérem, hogy ügyeljenek a gyerekeikre, hogy nehogy véletlenül valami kis ügyeskedés történjen ott a székekkel. És valamelyik gyerek ott fölkapaszkodjon és fölmászol rá. Végül még egy dolgot kérek a testvérektől, hogy a székekre lehetőleg olyan eszközöket, amik piszkosak, tehát az utcán ledobtuk a hátizsákot, meg a nem tudom mit, azt ne tegyük rá, mert azon ülni fognak mások. Tehát ha van valami táskánk, vagy valami, ott van egy kampó hátul, oda föl lehet akasztani, az énekeskönyvet se kell magunk mellé letenni, mert ott van az a kis fak, ahol be tudjuk tenni. Nem a ritikülökről van szó, mert a ritikülök azok tiszták szoktak lenni. Inkább ilyen fiatalos cuccokról van szó. Tehát ha elfér ott, akkor akasztuk oda nyugodtan magunk elé, és ott is elfér. Az énekeskönyvet pedig oda be lehet tenni abba a kis részbe, ami ott előttünk van, és akkor nem kell tartogatni vagy fogni. Használjuk nagy örömmel és Isten iránti hálával ezeket a bútordarabokat. Isten legyen áldott azért, hogy ezt megadta nekünk. Még egy programot hirdetek, és aztán elnézést, de még a feleségemnek is át kell adni a szót. Május 22-én csütörtökön 19 órakor a Szent Rókus Római Katolikus Templomban egyházzenei koncert lesz, ahol is a Szegedi Tudomány Egyetem ZMK Vox Universitatis Szegediensis énekkar ad ünnepi koncertet. Ezen a koncerten részt vesz az Erkel Ferenc vegyeskar, Boleman Kata, egy harsona kvartett, Csupor Balázs orgonán, és aki vezényel, az Cseri Kálmán testvérünknek a lánya, akit már mi is ismerünk, Cseri Zsófiának hívják. Tehát ha valaki szeretne elmenni erre a szép koncertre, akkor május 22-én csütörtökön 19 órakor menjen el a Rókusi Katolikus Templomba és hallgassa meg ezt a szép zenei élményt. Kérlek, Zsófi, hogy egy pár szót akkor még mondjál el.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én a táborainkat szeretném hirdetni, mert lassan itt vannak a határidők a jelentkezésre, a gyerekeknek szóló táborainkat. Angol napközis tábor tartunk, 6 angol anyanyelvű részvételével, akik június 16-ától 20-áig fognak közöttünk szolgálni, és erre várjuk az általános iskolás korú gyerekeket, illetve olyan gyerekeket is, akik már az óvodából elballagtak, és szívesen részt vesznek egy ilyen táborban. Nagyon jó programok szoktak lenni. Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Ez a 6 fiatal Londonból érkezik 14-én szombaton az esti órákban, és személyautóval kellene őket elhozni a Ferihegyi repülőtérről. 2 autóba férnek be a csomagjaik miatt, és 2 jelentkező szeretnék erre kérni, hogyha valakinek van erre kapacitása, ideje, hogy szombaton este elmegy a repülőtérre, és ide elhozza őket. Itt fognak nálunk megszállni az emeleti részben, ebben a templomi hátsó részben, illetve a kis konyhánk fölötti szálló részben egész héten, sőt még utána is egy kicsit itt fognak maradni. Többen ázsiaiak közülük nagy örömmel és lelkesedéssel érkeznek hozzánk a világ másik feléről, Szingapúrból, így London érintésével. Nos, ez az egyik táborunk, amit szerettem volna elmondani, és kérem, tessenek átgondolni, hogy ki tud ebben ilyen módon segíteni. A másik, ja, és erre a táborra a hétvégéig, aki jelentkezik, jövő hétvégéig, május 25-éig, az némi kis anyagi kedvezményt kap. Úgyhogy noszogatom a gyermekeket, hogy meg a szülőket, hogy küldjék a gyerekeket. Nagyon jó táborok szoktak lenni. A másik táborunk, a Vár tábor címet kapta az idén. Ismét Szokolyára megyünk. A Királyok királya vár bennünket. Az igazság, a lovagi fegyverek, és mármint a biblikus lovagi fegyverek várnak a gyermekekre, amikkel megismerkedhetnek. Erre a táborra is június 1-jéig kérem a jelentkezést. Tettem ki mind a két táborról kis ismertetőt. Ott az iratterjesztésnek az asztalán van, illetve a vártáborhoz jelentkezési lapot is. Más témába vágnék most. A jövő heti Bács-Fekete-hegyi fiatalok megvendégelésével kapcsolatban süteményben, illetve még gyümölcsben is kérnénk a testvérek segítségét, illetve velük kapcsolatban felmerült az a problémánk, hogy nem nagyon van elegendő kanalunk, villánk, késünk, tálalóedényünk, kiskanalunk, szedőkanalunk, normális méretű bügrénk, kevés a mélytányérunk, lapostányérunk és kistányérunk. Hiszen most kezdjük ugye birtokra venni, hála Istennek, amire készült a templomunknak ez a része, ez egy szállóhelyet kell felszerelnünk, egy másik konyhát is. És azt szeretném kérni a testvérektől, hogy akinek van otthon elfekvőben készletmaradék, bögre, de rendes nagyméret, szóval nem ilyen kis teás csészére, hanem rendes reggeliző bögre, kis tányér és ilyesmik, de főleg az evőeszközökkel vagyunk nagy problémában, hogyha esetleg ide gondolnak, szívesen elfogadjuk és örömmel használatba fogjuk venni. Ez hosszú távon szükséges, hiszen mostantól szerintem rendszeresebbek lesznek az ilyen programjaink, és még ehhez kapcsolódik, hogy hasonlóképpen a törülközőink is mind kimentek a kulturált kinézetből. Ennyit szerettem volna csak mondani, ha valakinek még van egy kis törülközője, olyan, amit szívesen ide szán, köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy befejeztem, és bocsánat, ha hosszú voltam.
Köszönjük szépen. Az záró énekünket énekeljük, testvérek, a 274. énekünket. Az első versével énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünket. 274. énekünk első versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Himnuszunkat énekeljük.
Amen.
Áldás békesség.